Nyár van. Nagyon aktuális, és ide kívánkozik ebbe a műsorba is, hogy egy kicsit beszélgessünk még Milán atyával a nyári programjáról, nevezetesen az Assisi kerékpártúráról, amelyről nem olyan rég érkezett haza, és amelyet a Facebookot használók követni is tudtak, hiszen lehetőségük volt ezekben a napokban a túra ideje alatt Milán atyával is a résztvevőkkel találkozni, de vannak olyanok, mint például az én és a korosztályomnak néhány tagja, akik nem használunk Facebookot, ezért arra kérem Milán atyát, hogy most osszon meg velünk néhány gondolatot erről a kerékpártúráról, mi volt a legemlékezetesebb része, hányan vettetek részt rajta, mikor kezdődött, meddig tartott, és azt, ami neked a legfontosabb, azt kérlek, hogy oszd meg velünk.
Ugye a történet ott kezdődik, hogy Jelenics István tanár úr, piarista atya szervezte az első olaszországi kerékpártúrát. Nyugodtan nevezhetem ezt zarándoklatnak, persze középiskolás diákoknál nem kell ezt annyira hangsúlyozni, hogy zarándoklat adja magát egy kicsit az egész program, hogy ez több lesz, mint egy sportesemény. És hát ezen az első alkalmon én is részt vehettem, ez már ugye nagyon régen volt. És hát az is életre szóló élményt jelentett a számomra, és hát tulajdonképpen én amikor aztán középiskolában tanítottam, akkor minden évben szerveztem különféle kirándulásokat, túrákat gyerekeknek. Valahogy én is a saját középiskolámból, a piarista gimnáziumból hoztam magammal azt a gondolatot, hogy egy hét nyári táborozás, vagy annak a nevelő ereje, az fölér egy tanév nevelő hatásával. Tehát, hogy ezek nagyon jelentős alkalmak. Úgyhogy hát konkrétan ezt az Assisi-ben Rómába vezető kerékpártúrát én már tanárként most hetedszer vezettem. Úgyhogy hát tulajdonképpen mindegyik külön-külön is mondhatnám azt, hogy életre szóló élmény. Na már most, hát hogy konkrétan itt hogy kell ezt elképzelni, tehát gimnazista diákokkal voltam.
Csak diákok, vagy szülők is
hát voltak
veletek?
Természetesen vannak kísérők. Itten számíthattunk 4 öreg diáknak, egyetemistának a jelenlétére, akiknek hát így a segítsége nagyon értékes volt. Természetesen tanárkollégák és egy-két szülőnek a közreműködésére. Ők tulajdonképpen a kísérőkocsi, a bevásárlás, illetve hát a vacsora készítés meg hát az egész társaságnak így a kiszolgálásában működtek közre. Nyilván azért a gyerekek is segítenek a konyhán, de azért hát kell valaki, aki ezt így átlátja. A vírus helyzetre való tekintettel ugye nagyon nehéz volt ennek a megszervezése is, emiatt ez egy kicsit rövidítettebb formában zajlott, mint ahogy más korszakot, de hát azért így is 13 napot ölelt föl, kerékpáron 650 kilométert tettünk meg. Az összlétszám 39 fő volt, ebből biciklin 36-an tekertünk, a 3 kocsi autós kísérőnk volt, illetve a hazautazásban is, meg az indulásban is még további segítségre szorultunk, tehát a kerékpárokat utánfutóval levitték a szlovén-olasz határig, illetve a résztvevőket is kisbuszok szállították a kiindulási pontra is, meg hát Assisiből haza. Tehát mondjuk így a keretek, ezek voltak. Mi volt a legemlékezetesebb? Talán nem is egy konkrét nap vagy esemény, hanem tulajdonképpen a gyerekeknek a bevonódása, az, hogy hogyan érinti meg őket itt, szinte napról napra látni, hogy az elején még elindul egy ilyen jó hangulatú osztályprogram, a jó hangulat az megmarad, de aztán hát utána akár a kulturális élmények, ugye itt az első az mégiscsak Velence, aztán Padova, és aztán hát szépen lassan, ahogy jön ennek a lelki tartalma, tehát hogy ez hogyan vonja be, hogyan érinti meg őket, és hogyan azonosulnak ezzel. Most itt azért persze gyerekek és gyerekek között, illetve osztályok között is de vannak különbségek. Én most egy olyan társasággal lehettem, akiket voltak éppen így azt gondolom, hogy így szíven talált, vagy melbevágott az, amivel találkoztak. Tehát ennek egy kimagasló pontja Alverna hegye, ahol Szent Ferenc sebb helyeit ünnepeljük, vagy hát ahol ezeket megkapta a halál előtt 2 évvel, és hát itten kicsit van idő arra, hogy egyéni elmélkedésre is sor kerüljön. A mai gyerekek azért hát szinte mindig valami fajta hanggal és kommunikációval veszik körül magukat, tehát ez is érdekes egyáltalán, hogy egy gyerek rászánja-e magát arra, hogy itt mondjuk eltöltsön egy órát csöndben. És hát volt olyan gyerek, akiről ezt nem is annyira feltételeztem, vagy magáról is azt mondta, hogy hát ő aztán tényleg folyamatosan a közösségi média vonzásában él, és hát hogy tulajdonképpen jót tett neki maga az, hogy egy órára ebből kiszakadt, illetve hát ilyen kisebb csoportokban aztán beszélgetésekre is sor került, ahol hát az látszott, hogy megérintette a gyerekeket a szenvedésnek is a kérdése, akár úgy, hogy a saját életükben hát ezzel szembenéztek, hogy hát bizony ebben minnyájunknak részünk lehet. Szóval ez az egyik része, meg az utána Assisi Szent Ferenc életének a színhelyei, hogy a gyerekekre ez hatással van. Szóval a számomra ez mindenképpen talán a nagyon emlékezetes dolog. A másik pedig az, hogy az osztályfőnökük, aki hát tulajdonképpen ezt így észben tartotta éveken keresztül, hogy hát ő ilyen módon szeretné az osztályát elvinni Assisibe, és hát miután így ennek a tartalma, hát így a ferences körökben most így nagyjából hozzám kötődik, ezért hát engem is ugye hívott, és hát ennek az osztálynak az osztályfőnökét én tanítottam annak idején, úgyhogy hát ez is egy nagyon nagy élmény volt, hogy őt magát pedagógusként, osztályfőnökként tulajdonképpen a pályájának a csúcsán láthattam, úgyhogy hát ha én most így napi szinten tanítanék, vagy iskolában lennék, hát akkor sokat tanulnék tőle, mert hát nagyon ügyes volt, ahogy nyilván ez több évnek a munkája, hogy a gyerekeket hát itten tudta vezetni, irányítani, hangos szó nélkül, szeretettel, szelíden, de mégis sziklaszilárd értékrenddel, és hogy hát ennek van hatása a gyerekekre. Szóval ezek voltak így számomra a nagy élmények. Nyilván sokszor jártam már Assisiben, meg ezeken a helyeken, hát mindig öröm visszamenni, meg látni azt a sok szépséget, de mondjuk én szeretek elvinni ilyen szép, vagy akár lelkileg gazdag helyekre gyerekeket, vagy egyáltalán hát másokat, úgyhogy mondjuk számomra az élmény az inkább ez volt.
És konkrétan mit kerestetek fel, mely helyeket kerestétek fel?
Na most...
Páduában gondolom a bazilikát.
Hát Páduában ugye 2 fontos helyszín van, egyrészt a Szent Antal bazilika, másrészt az úgynevezett Scrovegni kápolna, ami egy kis kápolna, ezt a furcsa nevet hát attól a személytől kapta, aki ezt annak idején 1303-ban fölépítette, és utána Giotto, a nagy festő, hát festette ki ezt a kápolnát, összesen 38 freskó található benne, és ugyanez a Giotto Assisiben a Szent Ferenc bazilikában pedig hát megfestette a felső templomban Szent Ferenc életét, az 28 nagyméretű freskó, és fölötte pedig szentírási jelenetek, amelyeket szintén ő festett. Ugye itt borzasztó érdekes az, hogy hát Szent Ferencről persze több száz történetet följegyeznek az életrajzok, tehát az, hogy ő miket választ ki, azokat hogyan csoportosítja, hogyan rendezi el, mi mivel van szemben, hova irányulnak a tekintetek, akár a fölötte lévő szentírási jelenetek szereplői közül. Tehát nyilván az, aki egy ilyen kép együttest megfest egy templomban, ugye egy bizonyos térbeli elrendezésben is, de az nem véletlenszerűen fest oda képeket, hanem hát megkomponálja ezt az egészet. És hát ez hallatlanul érdekes. Úgyhogy hát hál' Istennek már így jó pár évvel ezelőtt kicsit kijártam magamnak azt a lehetőséget ott, hogy ha viszek egy csoportot, akkor ezt a bazilikát hát úgy tudom bemutatni, hogy kapok egy ilyen idegenvezető szettet, egy mikrofont, és hát akkor a résztvevők pedig fülhallgatóval hallják, hogy éppen hova kell nézni, azt tudom mutogatni, ezt el tudnám mondani a templomon kívül is, csak hát éppen sokkal érthetőbb, követhetőbb, hogyha ott benn tudom megmutatni, hogy hát éppen hova érdemes nézni.
Persze, és döbbenetes ereje van, hogy Szent Ferenc egész élete követhető ezeken a freskókon.
Így van. Úgyhogy hát ez mindig öröm, hogy ezt így valakinek be tudom mutatni. Hát ezen kívül ugye Alverna hegyét már említettem, Velencében volt egy egynapos városnézés, hát mondjuk nyilván annak is van hát nagyon sok szépsége, illetve hát természetesen Ravennában is megálltunk egy rövid időre, illetve hát természetesen Assisi és környéke. Ugye itt a Assisi, a városon kívüli színhelyei Szent Ferenc életének, San Damiano, Rivotorto, Porciunculo, azt még kerékpárral kerestük föl, és akkor hát a városban pedig, hát ami kiemelt, az a Szent Ferenc bazilika, oda azért többször is bemegyünk, Szent Mise is volt Szent Ferenc sírjánál, Szent Klára bazilika, ott van a úgynevezett San Damianói kereszt, aminek Szent Ferenc megtérésében volt fontos szerepe, és hát ehhez kötődik ez a kereszt előtt mondott imádság, amivel a mai műsorunkat is kezdtük, illetve Szent Ferenc szülőháza, akkor az első társának, Quinta Vallei Bernátnak a háza, megkeresztelésének a helyszíne, a Szent Rufin székesegyház. Hát mondjuk ezek azok, amelyeket így megnézünk. Na most nyilván itt a Szent Ferenc bazilikán kívül a többi helyszín az nem olyan kimagasló művészi jelentőségű. Persze, hogy vannak nagyon szép festmények, vagy maga a templom is gyönyörű, Szent Klára bazilikára gondolok, meg nagyon meghitt a San Damianói templomocska. Mondjuk itt ugye egy gyerek, tehát gimnazista diákokról van szó, fiatalokról, tehát hogy itt nem elsősorban a helyszínt, vagy nem is az érdekes, hogy mi a látnivaló, hanem hogy miért vagyunk ott. Tehát, hogy Szent Ferencre én most már egyre inkább nem egy ilyen, nem tudom, übermensként, vagy valami félistenként tekintek, hanem egy ilyen hozzánk hasonló emberként, és hogy az ő története, a fiatal korának a története, és aztán hát utána a felnőtt kori története az hogyan szembesít minket a saját életünkkel. Tehát mondjuk ez az, amit próbálok itt bemutatni azoknak, akikkel ezeken a helyeken járok.
Az utazásotok időtartama alatt volt Angyalos Boldogasszony ünnepe, augusztus 2-a, úgy is hívjuk, hogy a Porciunculo búcsú napja. Hol töltöttétek ezt a napot? Már úton voltatok hazafele, vagy még
hát ott voltunk tulajdonképpen maradni a közelben, és jártunk is természetesen ebben a kis kápolnában, vagy templomocskában. Ezen a napon gyalogos zarándokok szoktak érkezni Assisibe a járvány előtt 1700 fiatal is, különböző irányokból, és hát őnekik van egy nagy fogadása ott, és ha mi kerékpárral megyünk, akkor ebbe beszoktunk mi is állni. Sajnos ez a járvány miatt elmaradt, úgyhogy mi ezen a napon Szent Ferenc sírjánál miséztünk fönn a Szent Ferenc bazilikában, illetve utána Gubbióba tettünk egy kirándulást. Tehát most ott a Porciunculánál tartott olasz nyelvű szentmisébe így nem kapcsolódtunk bele, de hát természetesen felkerestük ezt a helyszínt is.
Jövőre is lesz kerékpáros túra?
Hát sajnos ez nem minden évben valósul meg, meg miután én most már így, vagy jelenleg, hát nem tanítok gimnáziumban, én így ezt nem is tudom megszervezni, vagy a gyerekeket erre mozgósítani, úgyhogy hát, hogyha valamelyik volt munkatársam, vagy egykori diákom a saját osztályának, saját diákjainak szeretne ilyet szervezni, és ennek a lebonyolításába engem is belevon, akkor megyek. Hát ha nem, akkor nem.
Nekem az érzésem, hogy lesz ilyen.
Meglátjuk, igen.
Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Milán atyának ezt az élménybeszámolót, és bátorítom a kedves diákokat, illetve a tanárokat, hogy kövessék a példát, és keressék Milán atyát, hogy tartsanak újra kerékpárral is a Sziszibe jövő nyáron. Ezen a napon nagyon szép ünnepet ünnepel néhány ferences szerzetes.
Igen, 50 éve, pontosan ma, tehát augusztus 8-án 1971-ben szentelték pappá Barsi Balázs atyát, akit a Mária Rádió hallgatói is jól ismernek, illetve Hegedűs Kolos és Halmai Vilmos atyákat, akiket talán kevésbé ismernek a hallgatók, bár hát mind a kettő nagyon jelentős szereplője a magyar egyháznak, így is mondhatnám, hiszen Vilmos atya az egész munkásságát Esztergomban töltötte, ő fizika-kémia szakos tanár, és hát Esztergomból nagyon sok pap is került ki, úgyhogy akiknek hát valamiképpen ő is a tanára vagy nevelője volt. Kolos atya főműködési területe először a Szentendrei Ferences Gimnázium volt igazgatóként, és hát az iskola újjáépítőjeként vonult be tulajdonképpen az iskolának a történetébe, aztán utána tartományfőnökként a rendszerváltozás éveiben állt helyt, tehát amikor a rend a kommunista állam által teremtett elszigeteltségéből hát visszatért sok helyre, vagy új kezdeményezéseket is vállalt, gondolok itt mondjuk Kárpátaljára, ez mind a Kolos atyának a nevéhez kötődik, hát Balázs atyát pedig, mint szónokot, lelkigyakorlatvezetőt ismerik a legjobban, de azért hát meg kell említeni azt is, hogy novícius magiszterként, vagyis újonc mesterként azért a mai ferences szerzeteseknek legalább a fele a szerzetes életének az első évét azt az ő vezetése alatt kezdte, úgyhogy az ő aranymiséjét ma Siógárdról 10 órakor közvetítjük, de ezt majd még a mi rádiónk híreiben is elmondjuk.
Kolos atyának az aranymiséje pedig majd augusztus 15-én lesz az Országúti Ferencesek templomában.
11:30-kor. Hát Isten éltesse őket, és köszönjük mindenkinek, aki egy fohásszal megemlékezik róluk. Vilmos atya, aki szinte jó humorú ember, nem mint hogyha a másik kettő nem lenne az, szokta azt időnként mondani, amikor valamilyen téma fölvetődik, hogy hát majd egy fél amment elmondok, érted? Valószínűleg azért többet is szokott, de minden esetre, aki egy fohászt elmond értük, azoknak köszönjük.
És akkor még térjünk vissza a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszussal kapcsolatos eseményekre. Augusztus 2-án Erdő Péter bíboros úr 3 kiállítást is megnyitott a pesti Vigadóban. A Hit jegyében a NEK előtt tisztelgő kiállítások ezek, és szeptember 19-éig látogathatók. Az Orcád világossága című kiállítási anyagban a keleti és nyugati egyház találkozási területén évszázadok alatt kialakult különböző kulturális tradíciókat ötvöző görög-katolikus egyház világába és művészetébe vezeti be az érdeklődőket. Még a Legyetek tanúim időszakos kiállításban pedig az Esztergomi Keresztény Múzeum tárlata látható, és az 1938. május 25 és 29-e között megrendezett 34. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust mutatja be. A fennmaradt tárgyi emlékeket, hanganyagokat, írásos és képi dokumentumokkal láthatják itt az érdeklődők. Az Ezerarcú Szeretet című tárlaton pedig a katolikus Karitász kiállítása látható. Itt a katolikus egyház szolgáló szeretetéről, a karitatív küldetés beteljesítésének fontosságáról szólnak a kiállítási tablók, történelmi előzményekről, valamint a napjainkban betöltött szerepét is bemutatja a kiállítás.
Hát köszönjük szépen a figyelmet. Műsorunknak a végére értünk, majd visszatérünk még a mi rádiónk híreivel, és befejezésképpen pedig akkor Gregor József egyik felvételéből hallgathatunk egy rövid részletet, Donizetti Don Pasquale-ből a Hadarós kettőst. Köszönjük a figyelmüket ma reggel is a napindítóban.
Bárcs! csak, no várj csak, asszonykávére, szívem most más, basszúra éhes, most aztán végre, önödre rémes, szörnyű és édes, büntetés van. Hiába, hullatod a csapat, egyébként mi a
reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
Folytatjuk a műsorunkat. Ahogy már napi videóban elhangzott, 1971. augusztus